Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az elmúlt hetekben a Jézus gyógyításaival foglalkoztam a Biblia körön belül. Ezzel a témával beszélgettünk az ott lévő vendégekkel és testvéreimmel, és arra gondoltam, hogy az egyik gyógyításról szóló történetet veletek is szívesen megosztanám. Jézusnak ismét egy különleges gyógyításáról fogunk együtt gondolkodni. A Máté evangélium a 15. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. Máté evangélium a 15. fejezeténél, és olvasnám a 21. verstől a kananeus asszony gyermekének a meggyógyításáról van itt szó. Hatalmas tanítás volt, és hatalmas felismerés volt számomra ismét, hogy Jézus milyen csodálatosan próbál tanítani, nevelni bennünket, és hogy ugye itt nem csak az asszonynak, a gyermekének a meggyógyításáról van szó, hanem arról is, hogy a tanítványokat is tanította ezen keresztül az Isten. Olvasnám az ígét a 21. verstől, Máté evangélium a 15. fejezetéből. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékére tére, és ime egy kananeus asszony jő ki abból a tartományból, kiált néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én lányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felele néki, és a tanítványai hozzá mentén kérik őt, mondván: bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén mondta: nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborul előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta: nem jó a fia kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek morzsalékokból, amit az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondta néki: ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő lánya attól a pillanattól fogva. Mielőtt az igéket végig néznénk, azért egy hatalmas dolog, amivel szembesülünk, ugye a Bibliából mindig arra kapunk tanácsot, hogy próbáljunk úgy élni, hogy legyen meg az Isten akarata a mi életünkben. Ugye kevésszer van szó a Bibliában arról, hogy maga Jézus mondja, vagy az Isten mondja, hogy legyen a te akaratod szerint. Nagyon kevés ilyen alkalmat, vagyis szituációt találunk a Bibliában, amiben ezzel szembesülünk. De mégis ennek az asszonynak ugye a hit próbája után az ő kitartása, az ő Istenre való hagyatkozása, az olyan hatalmas volt, hogy Jézus megdicsérvén az asszony hitét mondja, hogy legyen az akaratod szerint. Nem kis dolog ez. Mielőtt a történetre még rátérnénk, azért szeretnék megemlíteni valamit, hogyan is kezdődik itt a 21. vers. És elmennén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékére tére. Honnét? Honnét keressük ki Máté evangélium a 14. fejezetét, és ott a 34. versben megkapjuk a választ, és ugye mentvén eljut a Genezáret földjére, itt a térkép mutatja is, ugye itt a Genezáret tó és a Genezáret földjére ment, és ott leírja a 14. fejezetben, hogy mik is történtek, ugye ott Jézussal, nem csak az, hogy 5000 ember megvendégelése, aztán ugye amikor Jézus a tengeren jár, Péter amikor kéri, hogy menjen hozzá, 14. fejezetben, Péter amit kéri, hogy hadd mehessen ő is a vízen, és ugye amikor kezd süllyedni, amikor leveszi tekintetét Jézusról. És aztán azt is olvassuk a 14. fejezetben, hogy amikor az emberek meghallották, hogy ő ott van, kimennek hozzá, és mit is olvasunk, hogy mindenkit meggyógyított. A 15. fejezetben pedig arról olvasunk az elején, hogy a Jézus a farizeusokkal beszél, és mit próbál az emberi rendelkezéseket helyére tenni. Mert ugye túl sok volt az Izrael törvényében az emberi rendelkezés, ami teherré tette az Isten útjának a követését, és Jézus szerette volna helyére tenni a zsidóknál ezt a dolgot. És a 15. fejezet 21. versében pedig azt olvassuk, hogy elment Tírus és Szidon vidékére. Ugye itt nincs Tírus jelölve, csak Szidon. Tehát azért ezt az utat megtéve Szidon vidékére elment Jézus ezért az asszonyért, ezért az egy emberért. És ez kitűnik a történetből, hogy tényleg csak ennek az asszonynak a problémáján, ennek az asszonynak a nyomorúságán szeretett volna Jézus segíteni. Mit tudunk Tírusról? Ugye a Bibliában van szó Tírusról. Én nem a teljesség jegyében, csak egy-két dolgot szeretnék elmondani Tírussal kapcsolatban. Ugye a föníciai kikötőváros Szidontól délre, mintegy 30 kilométerre volt Tírus Szidontól, és azt olvassuk, ha utána nézünk a történelemben, hogy Ásen nemzetségének a honfoglalás idején el kellett volna foglalnia Tíruszt, és azt olvassuk róla, nem tudni, vagy nem tudta, vagy nem akarta, de bizony nem tette azt, amit az Isten elvárt tőle, hogy megtisztítsa és teljes mértékben elfoglalja ezt a területet. Tírus királya Hírám volt, akivel Dávid és Salamon is nagyon jó viszonyban volt. Ugye tudjuk jól, hogy a templom építésénél Hírám volt az, aki cédrusfákat és különböző dolgokat adott a templom építésére, sőt, nem csak alapanyagokat, hanem embereket is, akik értettek ugye a fémnek és a fának a megmunkálásához. Ezt olvashatjuk Királyok első könyve 9. fejezetében és Krónika második könyveiben, a második fejezetben ezekről a részletekről. Azt is tudjuk, hogy Pál apostol 7 napot töltött itt, és talált tanítványokat. Az apostolok cselekedetei könyvét, ha fellapozzuk, a 21. fejezet 3. versétől olvashatjuk ezt a részt, hogy Pál meglátogatta őket, és 7 napot töltött itt ezen a területen, és azt mondja, hogy amikor letelt a 7 nap, elindultak, és az ott lévő testvérek és barátok kikísérték őt, nem olvasnám az ígét, csak a lényegét mondom, és egymástól elbúcsúzva beültek a hajóba, de olyan csodálatos, van egy mozzanat, hogy ott imádkoztak közösen. És aztán elindultak, tovább mentek a hajóútjukon. Szidonról pedig azt írja a leírás, hogy Áser törzsének lett volna a feladata szintén, hogy elfoglalja, de nem tette. És itt Bírák könyve első fejezetében találunk is erre utalást. Szidonról még annyit kell tudnunk, hogy Jezabel királynő szülőhazája volt, és ugye szombatiskolában is volt szó Jezabelről, bizony semmi jót nem mond a Biblia vele kapcsolatban, és ki hangsúlyozza, hogy ugye a bálványimádás meghonosítása az ő nevéhez fűződik. Azért keressük ki Királyok első könyve 16. fejezetét, mert ott egy nagyon-nagyon komoly dolgot mond Akhábbal kapcsolatban. Királyok első könyve 16. fejezetében olvasnám a 31. verset, verstől. Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne a feleségül vevé magának Jézabelt, ugye Akhábról írja, Ekabának Szidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Baálnak szolgál, és meghajtá magát annak. És oltárt emelt Baálnak Baál házában, amelyet Szamáriában épített, és csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítta Akháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Ugye tudjuk jól a történelmi leírásból, hogy mi is volt a Baál istenségnek a szerepe a pogány nép között, és az Aserának is. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy ugye olyan szobrot csináltak, aminek a karjába be tudták tenni a gyermekeket, és mi volt az a nagyon nagy bűn, ami még... Ugye itt írja is, hogy az Istent legjobban felháborította, hogy gyermekáldozatot mutattak be. Tehát szörnyű dolgokat hozott Jézabel az országba, és sajnos átvették az emberek ezeket. És ennek ellenére, hogy ezeket a súlyos dolgokat leírja, azt is írja, hogy Pálnak itt is voltak barátai, az Apostolok cselekedete 27. fejezetében olvasunk erről, és azt is tudjuk, hogy a Szentírás Tírusz és Szidon ellen jövendéléseket mond, ezt Ezékiel könyvében, Ézsaiás könyvében, Ámos könyvében találjuk meg, nem térnék ki ezekre. És ezek az ígék rámutatnak arra, hogy milyen gonoszság húzódott meg a bálványimádás mögött. Ugye az Asera tisztelete és Baál tisztelete azért kemény dolgokat hozott Isten népe körébe, és elfordította az emberek szívét. De különös, hogy elismerőleg is szól Tírusról és Szidonról, és ezt keressük ki Máté evangélium a 11. fejezetéből. Máté evangélium a 11. fejezetéből olvasnám a 20. verstől. Ekkor elkezdi szemük rá hányni a városnak, amelyekben legtöbb csodái lettek, hogy nem tértek meg. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Becsajda, mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna ezek a csodák, amelyek bennetek lettek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. Tehát azért nem egyszerű képletet mond az akkor élő zsidókról, hogy mennyire nem hittek annak ellenére, hogy hatalmas csodákat vitt véghez Jézus körükben, és mégis azt mondja, hogy annyira kemények vagytok, hogyha Tíruszba és Szidonba történt volna ez, akik bálványimádók voltak, azt mondja, hogy megtértek volna ezeknek a csodáknak láttán. Visszatérve a történethez, azon gondolkoztam, mert ugye Jézus azon a területen gyógyított, és ez az asszony is biztos hallhatott, nem találtam utalást erre, biztosan hallhatott arról, hogy Jézus arra jár, és valamiért nem tudott elmenni oda, hogy az ő gyermeke gyógyulását kérje. És azt olvassuk a történetben, hogy ez az asszony nagyon tisztában volt azzal, hogy ki is ez a személy, ugye maga Jézus. Nem véletlenül mondja a 22. versben, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Tisztában volt azzal, hogy hallotta a csodákat, biztos, hogy hallott Jézussal kapcsolatban sok mindent, és azt látjuk ebből a történetből, hogy az asszonynak őszinte vágya volt, hogy az ő gyermeke meggyógyuljon. És hogy még visszatérve arra, hogy mi honnét tudjuk azt, hogy Jézus csak ezért az egy asszonyért ment oda. Keressük ki Lukács evangéliuma 6. fejezetét. Lukács evangéliuma 6. fejezetét, és ott olvassuk el a 17. verstől. Bocsánat, pillanat. Itt a gyógyításról beszél, ugye, hogy alamen velük megáll a síkságon az ő tanítványi serege, a népnek nagy sokasága egész Júdeából, Jeruzsálemből, és Tírusznak, Szidonnak tenger melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítsa a betegségeket. És azt olvastuk a történetben, hogy mindenki, aki odament, meggyógyult ebből, tehát a betegségeikből, és ez az asszony is biztos, hogy vágyott, de valami miatt nem tudott menni Jézushoz, és még olvasnám a Márk evangélium a 7. fejezetét, 7. fejezetéből két ígét. A 24. verset, és azt olvassuk itt az igében, hogy onnét fölkenben elméne Tírus és Szidun határába, és a házba bemenvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatta el magát. Hát kérdezzem meg, olvasunk-e olyasmit a Bibliában Jézussal kapcsolatban, hogy cél nélkül, értelem nélkül ment jobbra vagy balra? Ugye mindennek értelme és célja van, és azt olvassuk a 25. versben, mert halván felőle egy asszony, akinek leánya tisztátalan lélek volt, eljöve és a lábához borula. Olyan, legalábbis számomra olyan hatalmas és vigasztaló, hogy Jézus ennyire figyel az emberi nyomorúságra és az ember vágyára. Ez az asszony már nem tudott mit kezdeni az ő gyermekével, mert ugye maga mondja ki, hogy az ördögtől megszállott volt az ő gyermeke, és arra vágyott, hogy az ő gyermeke meggyógyuljon, és nem látott más reménységet, csak Jézust, az utolsó reménységét. És olyan különös, hogy annak ellenére, hogy tisztában volt, hogy ez az egy lehetősége van még az ő gyermekével kapcsolatban, és nem tudott elmenni oda, ahol Jézus betegeket gyógyított. Talán a lánya volt beteg, aki az ördögtől gyötörtetett. Nem találtam erre utalást, de azon gondolkoztam, hogy hányszor szembesülünk azzal, hogy letelt az idő, nem jöttél időben, nem tudok rajtad segíteni. Ugye bezárt, vagy elment az illető, és már nem tud segíteni. Hogy Jézusnál ilyen nincs. Tehát ez egy olyan hatalmas dolog, hogy bár látszólag lekésett erről, a lehetőségről, de Jézus tudta és látta ennek az asszonynak a vágyódását, és emiatt megtette ezt a hatalmas utat egészen föl Tírus és Szidon határáig, hogy ezzel az asszonnyal találkozhasson. Érdekes ez az egész, hogy Jézus nem csak az asszony gyermekének a meggyógyítását, az asszony hitén akarta egyrészt megpróbálni, másrészt segíteni rajta, hanem felhasználta ezt az alkalmat arra is, hogy a tanítványait tanítsa. Nem tudom, hogy emlékeztek arra, vagy tudjátok-e, biztosan tudjátok, hogy milyen szempontok voltak, milyen felfogásuk volt a zsidóknak a pogányokkal szemben. Minek tartották önmagukat, és minek tartották a pogányokat? Ugye kiváltságos embereknek, kiváltságos népnek tartották magukat, hogy az Isten igéje nekik szól, és sajnos ezt így is képviselték a pogányok felé. Nagyon megtartották a határokat, nem voltak megértők és segítőkészek a nyomorúsággal szemben. És arról tesz bizonyságot ez a történet, hogy Jézus nagyon is tisztában volt azzal, hogy a tanítványok is ugyanezt a lelkiállapotot, ugyanezt a, ezt a szempontot képviselték az idegenekkel szemben, de Jézus felhasználta ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget arra, hogy a tanítványoknak megtanítsa, hogy ő nem azért jött, nem csak a zsidókhoz jött, hanem ő mindenkihez jött, aki keresi őt, és aki gyógyulásra vágyik, az megtalálhatja. Olyan szinte megfoghatatlan az ember számára, hogy az Isten, aki a világnak az ura, aki által tartatik fenn minden, azt mondja az Isten, hogy olyan istenetek vagyok, aki hozzátok térvén megkönyörül rajtatok. Ez egy olyan mély értelmű kijelentés hozzánk térvén. Tehát nem azt mondja, hogy neked kell megkeresned engem, hanem azt mondja, én megkereslek téged. És miért? Miért kereslek meg? Azért, hogy könyörülhessek rajtad. Milyen üzenet ez? Bárhol legyen is az ember akadályozva, kórházi ágyon, börtönben, bármilyen egyedüllét is nyomassza, tényleg, hogy egyedül van, senki nincs a közelében, akitől erőt, bátorságot nyerhet. Azt mondja, hogy ha te kiáltasz, én meghallgatlak téged. Ha te segítséget kérsz, én nem hagylak magadra. Kiálts utánam, itt vagyok. Nagyon fontos, hogy megemlítsük azt, hogy az ördögtől gonoszul gyötörtetett gyermek, ugye tudjuk jól, hogy az ördög szó mit is jelent számunkra. Nagyon különösen megnéztem a fogalmi szótárban, ugye nem csak az a jelentése, hogy vádoló és rágalmazó, hanem olyan különös, azt mondja, hogy összekúszáló, kettéosztó. Ugye az ember gondolkodását, az ember életét, az ember értelmét összekúszálja és kettéosztja, mert családokat oszt meg, embereket oszt meg ezáltal. Ugye nem kimondottan csak az igyekezetileg gyenge emberekről van szó, mert sajnos mi is kerülhetünk olyan helyzetben, amikor bizony olyanok a megnyilvánulásaink, mint hogyha Sátán birtokba vett volna bennünket, ha csak egy pillanatra, ha csak egy adott időre. De tényleg így van, hogy összekúszál, kettéoszt. Az ördög fő célja az, hogy az embert megzavarja, hogy távol tartsa kitől? Magától, az Istentől, a gyógyulás lehetőségétől. Ugye a támadásának a fő módszere a kísértés. És mi is a kísértés? Mi is, mit mond erre az ige? Azt mondja, amikor vonom és édesgetem tulajdon kívánságomat. Az ördögi támadásokkal kapcsolatban nagyon sok példát tudunk a Bibliából hozni, de olyan különös volt nekem Lukács evangélium a 11. fejezet 14. verse, ahol arról ír az ige, hogy ördögöt űzött ki, mely néma volt, és mit olvasunk utána, amikor kiment az ördög, megszólalt a beteg. Tehát, hogy még erre is képes a gonosz lélek, hogy megnémítsa az embert, szörnyű dolgokat tud véghez vinni. A másik történet, Márk evangélium 5. fejezet 9. versében pedig arról beszél, ugye, amikor a gadarai megszállottat gyógyítja meg, akkor mit is olvasunk, hogy hogy hívták ezt a gonosz lelket? Légió. Nem tudom, hogy beszéltünk már itt arról, hogy a légió az mennyiből is áll össze? Ugye a római légióról tudjuk. Engem megdöbbentett, szóval egy emberben ennyi gonosz lélek, azt mondja 6000 főnyi gyalogság, 300 főnyi lovasság, valamint segédcsapatok csapatokat foglal magába. Tehát rengeteg. Hát ha még egy megszáll is borzasztó, de amikor egy légió. Szóval nem csoda, hogy sírboltokban lakott, láncokkal kötözték meg, és a láncokat is elszakította. Döbbenetes, hogy micsoda gonoszságot tud az emberrel tenni. Sátánnak micsoda hatalmas eszköze van, ha az ember nem vigyáz és nem kapaszkodik az Istenben. És ez az asszony észrevette, hogy az ő gyermeke gonosz lélektől gyötörtetik, és kéri, ugye a 23. vers szerint, kéri a Jézust, hogy gyógyítsa meg, és azt olvassuk a 23. versben, hogy ő pedig egy szót sem szól. Sőt, a tanítványoknak egy nagyon érdekes reakciója van ebben. Ugye oda mennek hozzá, és mondják, hogy küldd már el. Hát olyan kellemetlen, hogy itt kiabál utánunk, hát nem jó, ha ennyire feltűnővé válik a mi jelenlétünk, olyan kellemetlen. Olyan, nem tudom, hogy vagytok vele, de tényleg van így, hogy amikor úgy zavar bennünket, ha felhívják ránk a figyelmet. Nem? Tanítványok azt mondják, hogy küldd el. És Jézus hogyan válaszol erre a tanítványok kérésére? A 24. versben azt mondja, ő pedig felelvén mondta, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem különös, mennyire nem Jézusi az, amit ő itt kimond. De ennek ellenére nagyon különös, Ellen White, ahogy ezzel kapcsolatban írja a Jézus élete című könyvben, hogy a tanítványok örültek, amikor Jézus így reagált, mert ők is azon a gondolkodáson voltak, amin a zsidók, hogy a zsidóknak jár a kiváltság. Ők a kiváltságosok. És Jézus pedig tulajdonképpen csak bemutatta, hogy ők hogyan viszonyulnak az olyan emberhez, aki rászorul az ő segítségükre, rászorulna az ő segítségükre. Nem tudom, hogy ti hogy gondolkodtok erről, de amikor megyünk valakihez valamit kérni, és az az ember nem figyel ránk, szóba sem áll velünk, egyszerűen a füle mellett elengedi a mi kérésünket, elmerjük mondani másodszor is neki? Ötször, ha kell. Nem tudom, én talán nem vagyok ennyire bátor, de az első vagy a második visszautasítás után, vagy a nem reagálás után az ember megfordul és elmegy. Legalábbis én nem tudok, nem merek erőszakosabb lenni. Tisztelem ezt az asszonyt, hogy annak ellenére, hogy így bántak vele, az asszony marad. Hányan reagálunk erre másképpen. A helyzet kínos volt, a tanítványok arra kérték, hogy küldj el, zavarta őket a jelenléte, és Jézus a kijelentésével még jobban, én legalábbis úgy gondolom, hogy még jobban próbára tette ennek az asszonynak a hitét, amikor ő könyörög hozzá, hogy segítsen a gyermeken, azt mondja, nem küldettem csak Izrael házának az elveszett juhaihoz. Számomra egy nagyon hatalmas tanulság és döbbenet, mert megalázás követte az asszonnyal szemben. Nem szólnak hozzá, ha szólnak, semmibe veszik, mert hogy én csak az Izrael házához jöttem, tehát minek jössz ide, te a pogány néphez tartozol, és ez az asszony kitartó, és azt mondja, Uram, légy segítségül nékem. És Jézus még fokozza. még fokozza, még mindig bemutatja azt, ahogy a zsidók a kiváltságuk tudatában viszonyulnak a nyomorult emberhez. Azt mondja, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni. Hát ne haragudjatok, nekem itt biztos, hogy elrepett volna a minden. Nem elég az, hogy nem akarnak figyelembe venni, nem elég az, hogy hiába kérem, egyetlen lehetőségem elutasításba ütközöm, hanem még le is kutyáznak. Azt mondja, hogy nem jó a kenyeret elvenni a fiak asztaláról és az ebeknek adni. Döbbenetes, amilyen kemény próbát kellett a nyomorúsága ellenére ennek a nőnek kiállnia. De ami csodálatos nekem, hogy Jézus soha nem enged, vagyis az Isten soha nem enged feljebb terheket hordozni, mint ahogy azt mi elhoznánk. Ő nagyon jól tudta, hogy az asszony ezt meg fogja tenni, és ki fog tartani. Próbára kellett tennie, de ennek ellenére nem engedte volna meg, én hiszem, mert az Isten egy szerető Isten. És Jézus nem engedte volna meg, hogy egy olyan megpróbáltatást kelljen megélnie, amihez nem lett volna erő, amiben kudarcot vallott volna. Jézus odafigyel ezekre is, mérlegre teszi, hogy el tudjuk-e hordozni, és hogyha el tudjuk hordozni, akkor engedi, hogy a mélységeket megtapasztaljuk az ő ereje és kegyelme által. Noha annak ellenére, hogy elutasítást kapott, annak ellenére, hogy eleinte figyelembe se vették, aztán ennyire megalázzák, hogy azt mondják, hogy nem jó a kenyeret, nem jó az áldásokat, nem jó az Isten különleges kegyelmét olyannak adni, aki nem értékeli, vagyis hát a pogányoknak adni. És azt mondja az asszony, úgy van, Uram. Nem tudom, tudnánk helyeselni egy ilyen helyzetben? Ennek az asszonynak nem volt más lehetősége. De gondolom, hogy valami volt, ugye mi nem találkoztunk élőben Jézussal, de valami lehetett benne, ami az asszonynak erőt adott, hogy ne adja fel. A tekintete, tehát valami vonzhatta ehhez Jézushoz ezt az asszonyt, mert azért gondoljunk bele, hogyha egy embertől kapjuk ezt, egy hétköznapi embertől bizony fájó. De Jézusnak a szeretete vonzotta ezt az asszonyt, a megértése, a tekintetében lehetett valami, ami fogva tartotta ezt az asszonyt, és erőt adott ahhoz, hogy ezt megtegye. Ki tudta mondani azt, hogy úgy van, Uram, igazad van, nem kell nekem a kenyér, legyen a fiaké. De mit mond? Azt mondja, a morzsák a kutyáknak is jutnak. Ugye azért az asztalról a morzsa oda kerül, és nekem elég a morzsa. Én nem vágyom a kiváltságra. Én nem vágyom arra, hogy valakinek a helyét elvegyem, vagy valaki helyébe lépjek. Én nem akarok ez lenni, csak a gyermekemet. A gyermekemet gyógyítsd meg. Olyan különös volt számomra, hogy ez az asszony el tudta hordozni a megalázást megalázás után. És tudjátok, most ugye a szombatiskolára kicsit visszatérve, hát azt hiszem, Laudíciának van még mit tanulnia. Nagyon, nagyon hiány vagyunk az alázattal. Nagyon hiány vagyunk annak, hogy ezeket a megalázó helyzeteket, amikor félretesznek, amikor nem úgy kezelnek, ahogy kellene, ahogy szeretnénk, amikor érezzük a megkülönböztetést, hogy ezeket el tudjuk hordozni. Nem egyszerű dolog. Szeretnék még példabeszédek könyvéből, nem idézném, csak az ígéket mondanám el nektek, ott az alázatról, a kitartásról beszél, példabeszédek könyve 22. fejezet 4. verse, aztán példabeszédek könyve 18. fejezet 12. verse, 15. fejezet 33. verse, minden ige arra cseng ki, hogy az alázatosság bére az élet. Szóval hatalmas dolog ez, hogy bár az Isten elvárja, mert csak akkor tud cselekedni, hogyha mi elismerjük, hogy szükségünk van rá. Ha elismerjük azt, hogy semmi nem fontos, csak az, hogy az Isten felé tudjunk fordulni, és kérni tudjunk őszinte szívvel az Istentől, és az Isten azt mondja, hogy én meghallgatlak téged, de azt mondja, ahhoz, hogy te ezeket meg tud fogalmazni, ahhoz, hogy a próbákat ehhez ki tud állni, mi kell, azt mondja, alázat. Mert alázat nélkül ez az asszony, ha nem lett volna az ő szívében alázat, akkor nem tudta volna türelmesen kivárni és elhordozni ezt a látszólagos megaláztatást, amit neki el kellett hordozni. Ebből a történetből még azt is szeretném, hogyha ha megértenénk, hogy tényleg arra tanít, hogy nincs személyválogatás Krisztusnál. Bárki legyen, bármilyen nemzetségű, bármilyen beosztású vagy egzisztenciájú ember legyen, azt mondja, hogy ha hozzám kiállt, ha engem keres, ha vágyva vágyik a gyógyulásra, akkor azt mondja, megtalál. Nem tudom, gondolkoztunk már azon, hogy a mi tapasztalásunk, az Istennel szerzett tapasztalásunk által hány embernek segítettünk az Istenhez jönni? Hány emberbe tudtunk reménységet önteni, hogy kiáltson az Istenhez, és van megoldás? Tesszük-e? Tettük-e? Tudom-e úgy képviselni, olyan-e a tapasztalatom az Istennel, hogy az élő tapasztalat, hogy megérintse az embereket, hogy az emberek érezzék azt, hogy van értelme az Istenhez jönni. Szeretnék egy ígét felolvasni Náhum könyvéből, az első fejezetből, a 7. verset. Azt mondja itt az íge, jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Mély gondolatok vannak ebben az igében. Azt mondja, hogy jó az Úr, erősség a szorongatás idején. És még mit mond? Azt mondja, és ismer bennünket. Azt mondja, én ismerlek téged. Markaimba metszettelek. Azt mondja, olyan vagy nekem, mint a szemem fénye. Érték vagy az én szememben. Tényleg hatalmas dolog elismerni és beismerni az Istenre utaltságunkat. És nagyon sokszor látom az emberekben azt, hogy szinte rosszul érzik magukat, amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Amikor valakire utaltak lettek. A Jóisten segít nekünk, hogy megértsük és megtanuljuk ezt a helyzetet is, ezt az állapotot is. Mert Ellen White-nak van egy nagyon-nagyon fontos mondat, ami nekem nagyon sokat segített életem során. Azt írja Ellen White, hogy az ember végveszedelme az Isten lehetősége. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy nincs megoldás, nincs kiút, amikor elismeri, hogy a vég célhoz, vagyis oda jutott, hogy emberileg, tehát nem talál kiutat, nem talál megoldást, miért mondja azt, hogy az az Isten lehetősége? Ugye amikor az ember kifut a lehetőségekből, akkor oda tud fordulni, és engedni tud, hogy az Isten segítsen. Befejezésül szeretnék pár ígét a 40. Zsoltárból felolvasni. A 40. Zsoltár 14. versét olvasom. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet, siess, Uram, segítségemre. És a 18. vers. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Jó Isten, segítsen bennünket ahhoz, hogy ezekről ne felejtkezzünk el. Ne felejtkezzünk el, hogy egyetlen lehetősége és kapaszkodója van az embernek, és nekem ebben is nagyon-nagyon sokat segített Ellen White álma. Mi maradt, amikor a hegyen mennie kellett? Amikor el kellett hagyni a menekülésnél, ugye, amikor el kellett hagyni csomagokat, cipőt, mindent, mi maradt? A kötél. És a kötelet csak hogy tudja az ember megfogni? Hittel. Hittel, hogyha hinni tud ezekben. Az Isten azért enged meg nehézségeket és mélységeket, hogy megtanuljuk a tőlevárást, megtanuljuk a ráhagyatkozást, megtanuljuk azt, hogy tőle függünk. És tényleg kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten ahhoz, hogy ezek a tapasztalások olyan erős hitet adjanak, hogy amikor eljön a nehéz időszak, a tényleges nehéz időszak, akkor meg tudjunk állni, és ki tudjunk tartani, ne csak mi, hanem mindazok, akikkel kapcsolatunk volt, akikkel bizonyságot tehettünk az Isten szeretetéről. Még egyetlen dolog, amit szeretnék megemlíteni. Egy emberért hány kilométert kellett Jézusnak megtenni? Mert azt olvassuk, hogy onnét, Szidomból pedig Galilea hegyeihez jött. Kilométereket tett meg a földön is egy emberért. Akkor hogy ne lennénk számára fontosak mindannyian? Mindenki érték a szemében, és arra vár, hogy kiálts hozzám, hogy meghallgathassalak, és könyörülhessek rajtad. Segítsen az Isten ehhez az ő kegyelméből. Amen.